Köszönöm szépen Demacskus professzor úrnak a felvezetést. Hát ez a sláger egy gyanús cím, amit jutott nekem, hogy agyunkra ment az internet, amit úgy ötöttünk ki. Kicsit már beszélek róla, hogy miért pont ilyen címet választottunk. Ugye az internet megváltoztatja a mindennapi szokásainkat, és a mindennapi szokásaink megváltoztatásán keresztül az agyunk működését, és a működésen keresztül pedig a szerkezetet is. Így egyrészt, amikor az internetet használjuk, akkor egyszerre sok mindenre és sok felé kell figyelnünk, tehát elméletileg az internet növelheti azt a képességünket, hogy különböző feladatokat egyszerre tudjunk megoldani. Ugyanakkor azáltal, hogy az internet könnyűvé teszi a dolgoknak ezt a menetét, kevesebb szükség lehet a tartós memória használatra. Van ez a Google a barátod kifejezés, hogy fontosabb az emléknek a helye, mint maga az emlék, fontosabb az adott ténynek a megtalálási útja, mint maga a tény. Úgyhogy egyesek úgy is hívják az internettel kapcsolatos agyi folyamatokat, hogy segély információ feldolgozás. Azáltal, hogy a tartós emléknyomokra, hát úgymond kevésbé van szükség az emberi agynak, hogy a folyamatosan internetet használ, azáltal fölmerül, hogy esetleg csökkentheti el a kreativitást is, hiszen a kreativitásnak az egyik alapja az, hogy a tartós emléknyomok közötti kapcsolat és az éppen észlelt, vagy a munkamemóriában lévő információ között asszociációt találunk. Ez inkább csak felvételezés, előközönték nincsen, hiszen nem tűnik úgy, hogy leáll a fejlődés. A legkreatív adók talán pont a számítás etikai oldalról jelennek olyan emberek, akik feltetőleg sokat használták az internetet. Mi az, hogy a technológia befolyásolja az emberi agyat és az emberi tevékenységet, azt tudjuk a kőbart által a hőhajóvezetési minden meg kell tanulnunk. Megtanultuk az írást, a számolást, az autóvezetést. Ki gondolta volna ezelőtt 200 évvel, hogy több száz kilométerrel tudunk majd úgy szállodozni, hogy közben figyelembe tudjuk venni a környezetet. Ez nem teljesen következik abból, hogy az ember azt képzel, hogy az ősember az csak, hogy mászkált a kőholtájával 5 km per órás sebességgel, hogy miért jutottunk el odáig, hogy mi képesek vagyunk meg ilyenre is megtanulni, ilyen dolgot is megtanulni. Tehát itt kifejezetten a tanulásról van szó, hogy ezek nem genetikailag feltétlenül nem kódolt képessége, hanem a tanulás során jön létre. Mi az, amit esetleg még elveszthetünk a technológia fejlődésével? Ugye a tények megtanulásáról volt szó, de ugye az elemi számolástól kezdve a folyóírási, ezt is kevésbé gyakoroljuk és használjuk. Ugye Finnországban már a folyóírást állítólag nem tanítják, én nem tudom, hogy mindenhol így van a Finnországban, csak a kézírás, nem folyóírással. És hát ugye kérdésre térbeli tájékozódásra éppen szükség lesz akkor, amikor mindenkinek GPS-e van. Miért lehetséges ez, hogy egyes dolgok pozitívan vagy negatívan, de befolyásolhatják az agynak a működését? Az agyunk az nem egy számítógép, ami úgy működik, hogy meg van táplálva, akkor attól kezdve az úgy is marad, hanem egy olyan számítógép, ami a saját hardverét változtatni tudja, és ezt a változtatást nevezzük agyi képlékenységnek, idegen szóval neuroplasztitásnak, reorganizációnak vagy újraszerveződésnek. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy amit a biciklizés nem lehet elfelejteni. Tehát egyszer megtanultunk biciklizni, utána nem felejti el az ember. Tehát az emberi agy úgy szerveződik át, hogy utána képes legyen a biciklizésre. Ugye ki lehet-e mutatni emberben, sok állatkísérletben, viszonylag sok mindent tudunk a neuroplasztitásról vagy képlékenységről. Emberben ezt az emberi vizsgálatokkal segítségével lehet a legjobban szemléltetni, hogy milyen változásra képes az emberi agy, hogyha az arra van szükség, hogy megváltozzon a szerkezete azért, hogy hogy egyfajta olyan képességet használjunk, amit korábban nem. Ez egy példa, amikor a normális esetben a jobbkezes embernek a bal agyféltekére a domináns, a bal féltekével beszél és jobbkezes. Ha viszont egy súlyos baloldali sérülés történik, akkor éppen a képlékenység miatt, anélkül, hogy a beszéd sérülne, a beszéd központok azok átmennek a másik oldalra, a jobb oldalra. Tehát a jobb oldali beszéddominancia alakul ki, amit a mágneses rezonancia eljárással, olyan típusú mágneses rezonancia eljárással, amelyek az agynak a működését szemléltetni tudja, ki lehet mutatni ezt az átrendeződést, hogy jobb vagy féltekések leszünk, holott eredetileg bal vagy féltekésnek szántak minket. Itt ugye egy szerkezeti elváltozásról van szó, ami megváltoztatta az agynak a szerveződését. Az agynak a szerveződése azonban megváltozhat akkor is, amikor semmiféle agyszerkezeti elváltozásról nincs szó. Ebben a vizsgálatban azt találtuk, és ez kicsit nekünk is meglepő volt, mert nem erre ment ki a vizsgálat, hogy azok a fiatalok, azok az emberek, akik a jobb karjukon sérülést szenvedtek, és egész életükben kénytelenek a bal kezüket használni, tehát nem csak egyszerűen balkezesek voltak, hanem nem használják a jobb kezüket, ott jobb oldali beszéddominancia alakul ki. Tehát miről is van szó? Ugye a legtöbbünk az a jobbkezes, tehát a bal agyféltekénk az, amelyik irányítja a kezességet, mert a jobbkezesek vagyunk. Ugyancsak bal oldalon helyezkedik el a beszédközpont is. Ugye abban az esetben, hogyha a jobb kezünket nem tudjuk használni, hanem a bal kezünket tudjunk kéten használni, akkor a kezességgel együtt átmegy a beszéd is a másik féltekére. Tehát ez a kis ábra szemléltet, hogy az első esetben az agysérülés az, ami a beszédközpontok átrendezését okozza, a második esetben pedig egy kézsérülés az, amelyik ugyanúgy a beszédközpontoknak az átrendezését okozta. Tehát nem csak sérülés, hanem olyan funkciók, olyan működések is megváltoztatják az agynak egy komplet felépítését, hiszen a beszéddominancia talán az egyik legismertebb tény az, hogy a bal féltekénk az a domináns félteke, és egy olyan dolog, hogy nem használjuk a jobb kezünket, hanem a bal kezünket kénytelenek vagyunk használni, már meg tudja változtatni az agynak egy alapvető szerveződési elvét. Az, hogy ezzel a mágneses rezonancia vizsgálatokkal azonban nem csak a funkciókat tudjuk kimutatni, hanem nagyon pici szerkezeti eltéréseket is, pár milliméteres eltéréseket is már képesek vagyunk kimutatni, internetről letölthető programok segítségével természetesen. Ezek szabadon hozzáférhető programok, nem mondom el a nevüket, de le lehet őket tölteni, amelyek azt az MR-t, amit egyébként a kórházban bárkinek a fejéről készül, azt utána ezekkel a programokkal lehet olyan szinten elemezni, hogy van-e nagyon apró változás ahhoz képest, hogy mondjuk egy évvel előtte történt, vagy egy hónap előtte történt MR-vizsgálat. Ugye az egyik ilyen az MR térfogat mérés, ahol az agynak különösen a kéreg alatti apró struktúráknak a térfogatát tudja meghatározni. A másik pedig a voxel alapú morfometria, amelyek a kéregnek a szerkezetét tudja meghatározni. A legelőször és leginkább az a 2004-es közlemény az, amelyik felhívta a figyelmet arra, hogy milyen hihetetlen képlékeny az agyunk, és mennyire ki lehet mutatni ezekkel az eljárásokkal. Ugye az agyművesztő zsonglőr, akit látunk itt ezen a képen, azért agyművesztő ez a zsonglőr, mert tényleg nem volt zsonglőr, nem tudott semmit. Tehát az embereknek egy csoportját megtanították zsonglőrködni, egy másik csoportját pedig nem tanították meg zsonglőrködni. Lehet látni, hogy nincs is különbség a két csoport között, amíg nem tanították meg az egyiket zsonglőrködni, akkor hirtelen ez a terület, amelyik a gyors szemkövető mozgásokért felelős, az egy pár hónap alatt 3%-kal nőtt mindenkit oldalon. És amikor utána megkértek ugyanezt az ember csoportot, akiket megtanítottak zsonglőrködni, most már hagyják abba a zsonglőrködést. 3 hónap eltelt, és visszament. Ha nem is az alapszinte, de visszament ennek a területnek a térfogata. Tehát az agynak a szerkezete is épp úgy változni tud, ha egy funkciót megtanulunk, vagy éppenséggel abba hagyunk. Tehát ezt az agyi képlékenységet hívjuk, amikor a szerkezet és a funkció együtt változik az agyban, hosszú távon is. Ugye erre nyilván szükségünk van a sérüléseknek a helyreállításában, tehát amit mutattam is példának, készségek elsajátításában. A tudatos tanulás során is ezzel a jelenséggel találkozunk, de a nem tudatos tanulás során is, és az egyik ilyen nem tudatos tanulás, tehát tudattól független, tudat alatti, vagy minimálisan tudatos jelenség az, hogy tudjuk, hogy mi a kellemes és mi a nem kellemetlen. Tehát olyan tudatalatti készségeket sajátítunk el, amelyek mind azáltal jönnek létre, mert az agy ennyire képlékeny. És ezen belül is a kellemes dolgok elsajátítása az, ami a függőségnek az alapja, legalábbis az egyik fontos olyan alapja, amit ki tudunk mutatni és vizsgálni tudunk. A függőség az miért jön létre? Ugye alapvetően a drogfüggőség az, amivel először találkozott az orvostársadalom is, meg a kutatók is. És ennek kapcsán, illetve ezzel párhuzamosan fedezték fel az agynak a jutalmazó rendszerét, amelyek áll egy ventrális tegmentális área nevű részből, és ebből különböző pályák jutnak el, egyrészt az érzelmeknek a memória központjában, az amigdalában, másrészt a nukleus accumbens, amit leginkább örömközpontnak hívunk, de inkább előrejelző, pozitív előrejelző központnak is lehetne nevezni, illetve a döntéseknek a döntésekhez kapcsolt agyterületekhez jut el innen ingerület, a prefrontális kérekhez és a frontális kérekhez, a tudatos énünkhöz is, amivel kontrollálni tudjuk a saját érzelmeinket. És ez az egész rendszer, ez egy dopamin nevű anyaggal van feltöltve, tehát dopamin anyag az, ami közvetíti ezeken a pályákon az ingerületet, az, hogyha valami beérkezik, valami ingerület, ami kellemes ingerület, akkor indul be ez a rendszer, és dopamin kibocsátás keletkezik ezeken a területeken. Mit csinálnak a drogok? A legismertebb drogok, amit itt vizsgáltak, az a kokain, az egy az egyben megnöveli a dopaminnak a működését ezen a területen. Tehát ezek a drogok a kokaintól kezdve a marihuánát, az ópiumig, azok meghekkelik ezt a rendszert. Tehát ott, ahol tulajdonképpen a normális körülmények között különböző képi, meg hangi, meg nem érzékelési folyamaton keresztül eljutunk odáig, hogy ez a dolog ez kellemes, és egy kellemes érzetet vált ki. Ehelyett ezt a rendszert a drogok figyelembe se veszik, hogy hogyan jut el idáig, hanem egyszerűen csak a dopaminnak a szintjének a megnövelésén keresztül, egy extrém megnövelésén keresztül hirtelen egy pozitív élményt adnak, anélkül, hogy eljutnánk addig a pozitív élményig a valóságban. Tehát az eddig vizsgált drogok azok a jutalmazó rendszeren keresztül hatnak ezzel a hekkerési úton keresztül. De ez a meghekkelés, ez nem önmagában elég. Tehát ahhoz, hogy függővé váljon valaki, ahhoz az is kell, hogy ez a drog ez megváltoztassa ezt az egész jutalmazó rendszert. Egy tanulási folyamatot indíthat be azoknál, akik függőek lehetnek, ez nem mindenkinél, ez az embereknek egy pár százalékánál van csak így, hogy az első drogra valóban függő lesz. És a tanulási folyamatnak az egyik alapja az, hogy eleve csökkenti a dopamin érzékenységet, de emellett ez a jutalmazó rendszer, de elindulnak olyan tanulási folyamatok, mint például, hogy megerősítenek a jutalmazó rendszeren belül a kapcsolatok, olyan kapcsolatok, amik korábban nem léteztek, illetve az érzelmi memóriában is eljutnak olyan változások, amiatt az érzelmi memóriá emlékezni fog arra, hogy ez a drog, ez bizony sokkal jobb dolgot csinál, mint bármi más. Hát hogyha figyelembe veszük, hogy a drogok azok teljesen a tudatunktól függetlenül hekkelik meg ezt a jutalmazó rendszert, amelyik nem egy tudatos része az énünknek, az jelzi azt, hogy a drog addikció és a különböző függőségek azok nem erkölcsi problémák, nem akarat gyengeségről van szó, hanem ez nagyon erősek a biológiai tényezők, épp úgy, mint a rákban, vagy az szívinfarktusban. Eleve az, hogy 50%-ban a genetika határozza meg, hogy valakiből függő lesz, vagy nem lesz függő, az 50% ez most ugye a drogoknak egy ilyen átlagos szám. Aztán az, hogy az elsősorban serdülő fiatalkorban szokott előfordulni a drogfüggőség, és azt is, hogy ki is lehet mutatni, hogy valóban megváltozik a jutalmazó rendszer működése és szerkezete. Először ezt kokainistákon mutatták ki, hogy a frontális labirint, tehát pont az a rész, amelyik kontrollálni tudná ezt a jutalmazó rendszert, ott találtak sorvadást, tehát hogy a jutalmazó rendszer kontrolláló tudatos részei az agynak azok, amelyek kevésbé működnek, és nem csak, hogy kevésbé működnek, hanem csökken is a térfogatuk. A függőség nem feltétlenül betegség, ugye például a szerelemnek az egyes aspektusai nagyon hasonlítanak rá, hogy ebben a vizsgálatban a szerelmi sóvárgást vizsgálták. Tehát ezzel csak azt akarom mutatni, hogy a függőség az nem egy olyan betegség, amit csak úgy kitaláltak nekünk föntről, hanem a mindennapi életben is előfordul, és nem. Tehát hogyha a viszonzatlan szerelemnek a tárgyát mutatják az illetőnek, akkor pontosan ugyanazok az agyterületek kezdenek el világítani az előbb említett ventrális tegmentális ára és a nukleus accumbens, amelyik akkor is világít, amikor valakitől megújják a drogot. Egy másik vizsgálat, ami szintén azt mutatja, hogy nem ennyire egyértelmű a helyzet, hogy pusztán a dopaminnak a növelése miatt történik a függőség kialakulása, az addikció. Az részben ez a vizsgálat. Ugye ezen azt látjuk, hogy ha egy majomnak megtanítjuk, hogy egy fényvillanás után kap jutalmat, tehát ez egy ilyen pavlovi felállás, a fényvillanásra már megemelkedik a dopamin szint, és nem akkor, amikor a jutalommal megkapja. Tehát tulajdonképpen ez nem biztos, hogy ez szerfüggőség, ugye, hanem a fényvillanásban bejön egy asszociáció, hogy akkor jön a jutalom, és az a dopamin szint már akkor megnő, amikor a fényt megkapja. A másik, ami ebben a vizsgálatban különösen fontos volt, hogy elkezdtek azzal játszadozni, hogy ez a jutalom ez ott legyen, vagy ne legyen ott. Hogyha az a jutalom mindig ott van, akkor egy átlagos dopamin szint emelkedés történik. Ha viszont ez a jutalom ez nincs mindig ott, hanem vagy ott van, vagy nincs, és nem lehet kiszámítani, akkor egy sokkal nagyobb jutalomszint növekedés történik. Tehát úgy tűnik, hogy az ember számára, meg a majom számára, de nagyon hasonlítunk rá, a legnagyobb jutalom az a nem kiszámítható, változékony jutalom. És ezzel, hogy a jutalomban nem csak egy anyag van benne, és nem csak egy reflex, hanem a kiszámíthatatlan tényező, ezzel áttérünk arra is, hogy tökében nem csak a drogok okoznak addikciót, hanem minden olyan jelenség, amelyik váratlan, nem kiszámítható jutalmakkal jár. És ezek a függőségek a viselkedési addikciók, a viselkedési függőségek, amelyeknek hát egy darabig vitatták a létezésüket is, de hát a szerencsejáték függőség elég egyértelmű, az teljesen erre a rendszerre épül, hogy nem kiszámítható a jutalom, nem lehet kiszámolni, hogy én nyerek vagy elveszítem az összes pénzemet. Erre a jelenségre ez erősebb függőséget jelent, mint egy csomó drog is akár. De ugyanúgy van számos más viselkedési addikció is, és ezek közül az internet függőség az, amiről lesz szó, mert ezzel foglalkoztunk elsősorban. Az internet függőség, hát eredetileg egy viccnek szánták, hogyha jól tudom. A Goldberg professzor, aki egy főleg mániás depressziós betegekkel foglalkozó pszichiáter volt, az megelégelte már, hogy mindenféle furcsaságból betegségeket csinálnak, ezért kitalálta, hogy hát akkor most akkor elhülyéskedik a többi munkatársával, és legyen egy olyan betegség, hogy internetfüggőség, mint mondjuk biciklifüggőség. És hát kiderült, hogy ugyan biciklifüggőség feltehetőleg nincsen, vagy nem olyan lényeges, de az internetfüggőség az, és hát szegény Goldberg professzor kapott vagy 400 embertől e-mailt, hogy már pedig internetfüggő, hát még ezt mindig egy darabig visznek gondolta, és egy online csoportot javasolt nekik, hogy hát akkor beszéljék egymás között ki, hogy mi a problémájuk. Ezért később azért még ugyanebben az évben azért elfogadták azt, hogy létezik ez a betegség, vagyis nem is, hogy létezhet ez a betegség, és a Kimberly Young az komolyabban is vette ez a hölgy, hogy van ilyen, hogy internetaddikció, vagy ha nincs is, akkor is foglalkozni kell azokkal az emberekkel, akik az internetet úgy használják, hogy számukra probléma jelent. Ettől függetlenül máig megkérdőjelezik ennek a betegségnek az önálló voltát, és máig meg kell győzni a pszichiátereket is, nem csak a közvéleményt, az, hogy valóban léteznek olyan függőségek, amelyek hasonlók a drogfüggőségre, de igazából a viselkedés, vagy technológia, vagy teljesen más nem drog jellegű viselkedés az, ami jellemzi őket. Az internet függőség, hát ez az, hogy hány embert érint, ez nagyon nehéz, hiszen a nyugdíjasoktól kezdve a csecsemőkig nem lehet lemérni. Azt lehet mondani, hogy a serdülő fiatal embereknél, akik elég sokat foglalkoznak internettel, ott nagyjából 10%, ami talán kicsit magasabb a Távol-Keleten, ahol az egész társadalmakat állítottak online rendszerekre Dél-Koreában, meg Kínában. A különösen veszélyeztetettek azok a serdülők és a gyerekek. A fiúk azok inkább az internetnek a játék részére, a nők inkább a szociális, tehát a Facebook oldala az, amire függőek, és hát azok az emberek, akiknek már meglévő pszichológiai és szociális kapcsolati problémáik lehetnek, a kollégisták, akik ugye kikerültek egy közösségben, és bekerültek egy teljesen másik közösségre, azok is egy külön veszélyeztetett csoport, illetve hát a genetika, amit még nem tudunk pontosan, hogy milyen szinten, de ezt jelenleg Demetrovics professzorék is kutatják. A tüneteket nem biztos, hogy el kell mondanom, de azért elmondom, hogy egy fokozott használat. Önmagában az, hogy valaki fokozottan használja az internet, még nem jelent függőséget. Ez az is kell, hogy ő rosszul érezze magát, hogyha nincs online, hogyha ez negatív hatással van a mindennapi életére, hogyha megpróbálja abba hagyni, de nem sikerül ez az abba hagyás, hogyha a környezete is látja a problémát, és ő maga viszont megpróbálja tagadni, még ha valahol tudja is, hogy ez probléma számára. Ugye itt is van egy vita, hogy igazából van-e internetfüggőség önmagában, vagy pedig az egyes alkalmazások azok, amelyek függővé teszik az embereket. Az biztos, hogy a könnyen elérhetőség az általánosságban függőséget okozhat. Ugye picit más, mint a drogfüggőség, és sokkal inkább hasonlít a kövérséghez, ahol a kövérségről sem tudjuk, hogy önmagában egy függősége vagy nem, de nagyon sok közös vonása van a kövérségnek a függőségekkel. Ugye mind a kettővel először találkozik a gyerek, és nem előzi meg mondjuk egy heroin addikciós korszak. Mind a kalóriabevitellel, mind az internettel, már szinte az anyatejjel kapjuk. Mind a kettőnek az oka a könnyen hozzáférhetősége valamihez, egyik esetben az ételhez, másik esetben pedig szerepet játszik azzal, hogy az információhoz, vagy valami máshoz, amivel az interneten keresztül el tudunk jutni. Ugye nem tudunk energia nélkül élni, de nem igazán tudunk most már internet nélkül sem élni. Megvan a jelszó a wifi-re, bárki bekapcsolhatja. Az inger nem szüntethető meg egyikben sem ezért, nem lehetünk abstinensek sem.
És hát ott, ahol a kövérségnél a diéta az egyik lehetséges kezelési mód, ott az internet addikciónál a digitális diétának nevezett fogalom az, ami esetleg az egyik megoldás lehet. Ugye a speciális formák, amikor egy-egy speciális alkalmazáshoz vagyunk függőek, ezek közül talán a két olyan, ami az internethez speciálisan kötődik, az a videójáték függőség és tehát az internetes videójáték függőség és a közösségi média függőség. Az, hogy miért jön létre ez a függőség a speciális esetekben, ott talán jobban látjuk. Hiszen ezek a szoftverek, ezek az alkalmazások, ezek egymással egy folyamatos versenyben vannak, csak azok maradnak fent, amik valamilyen szinten beszippantják az embert, tehát valamilyen szinten a mindennapunk részévé válik. Tehát egyfajta valamilyen kicsi kötődés kell, hogy legyen ahhoz az adott szoftverhez, mert különben elvész a nagy versenyben. És hát pontosan ezért, csak egy példa, ugye, hogy agyunkra ment az internet, hát miért adtam ilyen hülye címet ennek az előadásnak, lehetne az előadásnak egy is a címe, és hát nem biztos, hogy erre az előadás címre erre eljönne egyáltalán bárki is. Mert ugye versenyezni kell egymással, tehát versenyzünk, már ezzel a címmel is versenybe kell lennünk a esti, nem tudom, Magellán, vagy mik szokott lenni ilyenkor a TV2-n, vagy az RTL klubon. Tessék megnézni, ez október 25-én a Blick Hu-nak a főcímei. Sokkoló, fényes nappal rabolták el a luxus hotel tulajdonosát. Így gyászolják a prostik Tajföld királyát, Galéria. A sátánnal fenyegetik az oroszok az USA-t. Rettenetes, a csontkovács miatt halt meg a 34 éves modell. Tehát ehhez képest az, hogy agyunkra ment az internet, az már nem egy olyan kirívó cím. Talán valaki rákattint erre is. Tehát ebből meg lehet érteni, hogy mi is versenyzünk, ezért ezek az alkalmazások is versenyeznek egymással. Az, hogy maga ezt a versenyt, hogy az első lépéshoz rá kell kattintani az alkalmazással, ezt triggernek nevezi ebben a könyvben a szerző Nir Eyal, aki megpróbálta leírni azt, hogy az alkalmazásokat hogyan kell úgy megcsinálni, hogy azok a mindennapi életünk részeivé válnak. Nem addiktak leszünk tőlük, hanem az, hogy úgy használjuk, mint mondjuk a reggeli kávét, vagy mint az, hogy fogat mosunk. Ebben a Hug című könyvben, vagy Hug, tehát a Bekampózva című könyvben írta le ezt a rendszert eléggé szemléletesen. És pontosan ezekre a váratlan jutalmakra, amiről volt szó a kismajom és a fényes a jutalom esetében, az, amire építenek azok az alkalmazások, amiket használnak, és azáltal a váratlan jutalmak miatt tudja beszippantani a felhasználót, hogy utána váratlan jutalmak hatására valamilyen cselekedet történjen, és a cselekedet hatására valamilyen szinten beinvestáljon az adott programba, tehát például mondjuk Facebook esetében barátokat keressen, és akkor utána már az így kialakult rendszer az már önfenntartó, és az a trigger már nem egy külső trigger, nem az, hogy most akkor nyom meg egy gombot, hanem egyszerűen egy belső szükséglet, hogy része a Facebook az életünknek. Ugye ez egy picit így a sötét oldalát is kezdi el festeni az idegtudományoknak és a neurobiológiának. Még talán nem tartunk ott, hogy sok neurobiológus és és idegtudóst használnak azért, hogy addiktívá tegyenek egy-egy működést. Azt már igen, hogy a reklámozásnál a neuromarketing az már egy önálló szakterületével vált. És az addiktív kifejezés, az különösen mondjuk játék esetében, hogyha oda van írva, az nem egy szitok szó, és nem azt jelenti, hogy akkor nem szabad. Ellenkezőleg erre szoktak rákattanni a fiatalok, hogy hát addiktív játékra szeretnék játszani. Ugye a Facebook 1,6 milliárd felhasználója van a Facebooknak, hogyha most azt mondjuk, hogy minden tizedik függő, hát az is egy óriási szám lenne, mondjuk lehet, hogy nem minden tizedik függő, de itt ez nagyobb, a Facebook önmagában nagyobb, mint maga a Kína. És hát tipikusan ezekre a bekampózásra van építve, tehát hogy vannak triggerek, amelyek által a barátok lájkolnak, a lájkra mi visszalájkoljuk, bejelöljük barátnak, azáltal, mert barát, ezek után kapunk mi is valamit a mi saját posztonkért, és kialakul egyfajta szükségletérzés, ez a, ha nem vagy ott, akkor lemaradsz valami fontos dologról, aminek az angol rövidítés, ez a FOMO jelenség, hogy ezek a külső triggerek, ezek belső triggerekké válnak, tehát a saját maga az élet, a saját maga a program az, amelyik része lesz az életünknek. Ugye Facebookot nem kellett reklámozni, nem láttunk tévéreklámokat, hanem maga a program olyan, hogy egyfajta életstílusunká változott, és azért, mert így van megtervezve, ezért lehetséges az, hogy addikciót is okozhat. Egy másik jelenség, ami az addiktívabb talán, mint a Facebook, de nem érint ekkora tömegeket, az a online többszereplős játékok, amikor különösen ugye a World of Warcraft volt az első, vagy az első számú olyan játék, ahol egyszerre több millióan vannak online, és egy nagyon erősen addikciót okozó játékról van szó. Ugye egyfajta második életet ad a játékosnak, a játéknak sosincs vége, végtelen mennyiségben tartalmaz addiktív elemeket, ezeknek ugye alapvetően a kiszámítatlan jutalom rendszere épít, ami a kismajon és a fényfelvillanásból lehetett látni, az a legnagyobb jutalom. Ugye ez csak egy példa, hogy ezekben a játékokban ez online játék, ugyanaz a szocioszimulációs játék, ahol ilyen országokat, például Magyarországot is szimulálják. Ugye ez egy szuperhős, aki tehát lehet látni, hogy 4372-szer ő volt a legjobb a csatába, tehát ő és a második helyen áll annak az egész világnak a ranglistáján, és a legjobb cuccai vannak, mert ő annyira jó. Ráadásul a legmagasabb katonai ranggal is rendelkezik, a Deus Ultimum nevű nem létező katonai ranggal. Tehát ő egy szuperhős, ő nem tudni, hogy kicsoda valójában, de ebben a játékban ő megborosította azt, hogy a csúcsra legyen egy bizonyos képességében, bizonyos helyzetben, hogy ő a legjobb. Ugyanakkor például itt van egy másik játékos, a jelenlegi virtuális Magyarországnak az elnöke. Ugye ő nem, neki nincs 4500, hanem csak 50 valamennyi csata győzelme. Ugyanakkor már 12-szer megválasztották az ország elnökének. Ugye ő a virtuális magyarországi zöld pártnak az elnöke, ami kicsit hülyén hangzik, hogy minek a virtuális világban egy zöld párt. Viszont például dolgozik, ami a politikusoktól nem mindig várható el, hogy legyen egy olyan munkahelye, vagy másodállása az elnöki tevékenységek mellett. Aztán vannak, akik úgy játsszák ezt a játékot, hogy tulajdonképpen azt élvezik, hogy tudják meghackelni, ha most ezt a kifejezést használ. Tehát vannak ezek a fake karakterek, hogy egyszerre csak egy karaktere lett egy embernek, egyszerre csak egy néven tud játszani, és hogyha több karakter csinál magából, több avatárt és több játékosként mutatkozik be, akkor azt általában az adminon kiszűrik. De megfelelően ügyes számítás technikai módszerekkel, az IP címnek a különböző elrejtésével meg lehet azt csinálni, hogy egyetlen egy ember több száz vagy több ezer karaktert mozgat, hát ez egy őrületesen nagy időt jelent, tehát folyamatosan ezzel foglalkozni. Lehet ezáltal ugye meg tud gazdagodni ezekben a világokban a virtuális pénzzel, ugye nem meggazdagszik, tehát ez neki jutalom, holott ezt a jutalmat, ezt a játéknak a szabálytalanságával szerezte, ennek ellenére ez egyfajta cél. Ugyanígy fék karakterek segítségével választást lehet nyerni egy ilyen országba, fék hadsereggel el lehet foglalni egy másik országot. Tehát ezek a fék mesterek, akik a számítástechnikai tudásukkal ki tudják játszani az adminoknak az éberségét, ezek valami iszonyatos energiát fektetnek be, hogy fönn tudják tartani az ő kis csaló világokat, holott egy olyan világba csalnak, amely alapvetően nincsenek materiális javak. Ez csak példa, hogy itt az osztrák kommunista párt összes képviselőjét az adminok megfogták, hogy ők mind csalók, tehát ez mind egy ember. ugyanúgy a Demokratikus Ausztria pártjának és az elnökét is lefülelték, hogy valójában csal, és a Birodalmi Ausztria párt az, ami becsületesen játszott ebben a játékban. De ebben viszont látszik, hogy teljesen feleslegesen, ugyanis Ausztriát azt már mi elfoglaltuk ebben a virtuális valóságban. Tehát itt látható Magyarország, elfoglaltuk Ausztria nagy részét, egy miénk Skócia, sőt még Borneo és Cerebesz közül Pápua miénk. Szóval lehet élvezni ezt a játékot, nem biztos, hogy olyan rossz dolog ez. Ez csak egy filozófiai felvetés, hogy most olyan a Matrixnál a piros vagy a kék tablettát az, amit elfogadnánk, tehát azt a tablettát, ami a sötét valóságot ábrázolja, vagy pedig ezt a gyönyörű szimulált világot, ami most vagyunk, az akadémia dísztermében üldögélünk, holott közben ez lenne a valóság. Tehát igazából nem, aki benne játszik ebben a játékban, annak lehet, hogy ez egy komoly kérdés, hogy mégis melyik világ a jobb. A következőben az volt igazából az oknyomozás a mi részünkről, hogy ezek az internetes játékok, a Facebook és a különböző alkalmazásoknak a fokozott felhasználása, tehát az internet addikció, az olyan hasonlíthat-e a drog addikcióhoz. Ugye ehhez a Nemzeti Agykutatási Program keretében volt lehetőségünk erre a vizsgálatával. Ugye itt azt hiszem, hogy számos előadás és számos eredmény is volt, ami ezt az agykutatási programot célozta meg. És mi azt gondoltuk, hogy annak ellenére, hogy ez nagyon vicces dolog, hogy itt fékmesterek elfoglalják Ausztriát, de itt bizony nagyon komoly, sokszor akár halálosan végződő betegségről van szó. Itt akár egy-egy serdülő 40 órát játszik folyamatosan és meghal, vagy nem akarja abba hagyni, ezért aztán a szüleit lövi le, vagy fordítva. Tehát ebből nagyon komoly problémák vannak világszerte. Tehát az internet addikció ez túl azon, hogy vicces dolog, ez egy világszerte egy óriási probléma. Albecker Anna, aki itt van közöttünk, az ő munkája az, amivel vizsgáltuk ezt, hogy kimutatható az agyi képlékenység hasonlóan a drogfüggőségnél, az internetfüggőségnél is. És pont Demetrovics professzor kérdőjévét használtuk föl. Ugye ennek a kérdőjévnek ez három alapvető faktora van, három szempontja van, amivel osztályozza az internet addikciót, hogy fönnáll egyfajta kényszeresség vagy rögeszmészség, tehát hogy álmodozik az illető akkor is az internetről, amikor nem kéne, szorong-e akkor, amikor éppen nincs internet közelbe, a második az elhanyagolás, hogy elhanyagolja a mindennapi dolgait, és alapvetően csak az internettel szeretne foglalkozni. A harmadikkal pedig az, hogy érzi azt, és vagy látszik-e azt, hogy nem tudja kontrollálni a saját cselekedeteit az internet használat miatt. És ugye azt találtuk a volumetriával, amelyik a kicsi agyi struktúráknak a térfogalát tudja vizsgálni, hogy ez a kényszeresség, az álmodozás, az a nucleus accumbensnek a megnagyobbodásában jár. Tehát hogy mintha ezeknek az embereknek valamilyen szinten szüksége lenne ezekre a jutalmakra, pedig úgy alakult ez az egész függőségrendszer, hogy jutalmaznia kell önmagát. Ugyanakkor az elhanyagolás és a kontrollzavar, tehát amikor a mindennapi teendők elhanyagolása történik, illetve nem tudjuk kontrollálni tudatosan az internetezésünket, az pedig a frontális régióknak, tehát azoknak az agyterületeknek, amelyek a tudatosság, a kontroll, a gondolkodásunknak az alapját képezi, ott pedig egy csökkenés lehetett látnunk. Úgyhogy azt találtuk, hogy összefüggés van az internet addikciónak ezen három aspektusa és az agyi jutalmazó struktúrák jellemzői között. Ezzel is felvetve, hogy ez egy hosszú távon negatív következményekkel jár az internet addikció, és nem lehet egyik pillanatról a másikra abba hagyni és büntetlenül abba hagyni. Ugye hasonlóan a drogokhoz az agy jutalmazó rendszeréhez kapcsolódnak ezek a problémák, és tulajdonképpen mi azt gondoljuk, hogy ez egy önálló betegség, az internet az legalább annyira önálló, mint az egyes drogbetegségek. Végül, és azt gondolom, hogy ez nem a mi kutatási részünk, de kezelni lehet, vagy legalábbis kezelni kell az internet addikciót, különböző kezelési módok vannak itt felsorolva. Amit mi megtehetünk, az az, hogy valamilyen szinten otthon lehet korlátozni az internetet, akár applikációs segítségével, például a Freedom egy olyan, amelyik lekapcsolja az internetet, és csak úgy az internetet a laptopról, és csak úgy tudunk utána visszakapcsolni, hogyha az egész laptopot újraindítjuk. Tehát a könnyű hozzáférhetőségnek a megszüntetése az, ami ebben az esetben megelőzheti azt az addikciós kialakulást, vagy például árammegszakítóval, tehát amelyik egy bizonyos például reggel 11 és, vagy este 11 és reggel 6 között mondjuk nem működik a wifi, és ezt fizikai módszerekkel érjük el, ezzel lehetne valamilyen szinten megelőzni ezt. De igazából, ha tényleg internetaddikcióról van szó, ott állt a pszichológiai segítség kell, vagy pszichiátriai segítség kell, hogyha mögött pszichiátriai betegség kell. Hasonlóan a többi addikcióhoz önsegítő, lehetőleg ne online csoportok azok, amelyek segíteni szoktak. És mivel ez alapvetően a gyerekek serdülőkorban probléma, lehetetlen, hogy a család bevonása nélkül ezt az egész helyzetet, ezt ne lehessen megoldani. Ugye itt a kínai koncentrációs tábor át van húzva, mint a Monty Pythonban, hogy ne találkozunk a spanyol inkvizícióba. Ez tényleg léteznek ilyen kínai táborok, ahova ilyen katonai kiképzéssel küldik el sokszor saját akaratok ellenére azok a gyerekeket, akiket internet addiktoknak gondolnak, és hát ebben nagyon sok tragédia is származ, szóval feltetően nem ez a legjobb módszer, hogy erőszakkal összegyűjtjük őket, és egy táborba zárjuk. Köszönöm szépen a figyelmet!